Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Ennek majd nekiülök egyszer, egy hallgató azt írja, a legnagyobb kibocsátása az ilyen embereknek van, mint ti, a pénzügyi befektetéseiteken keresztül. Utána kellene számolni egy pénzügyi befektetési egységre, mekkora kibocsátás jut.
Hát, hogyha utána keresel, akkor rögtön megduplázódik. Tehát a pillanatban, hogy egy Google keresést végrehajtottál, ez már
hát pedig
durva.
Most is befektetések jönnek. Plesinger Gyula van itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Méghozzá igen hasznos, mert mi korábban csak keveset kellett gondolkodnunk az állampapírokon, ugye egy alacsony kamat környezetben, ugyanis rá lehetett legyinteni, hogy ez se hoz, ezért se, az se, úgyhogy tök mindegy, miben rakom. Most viszont igen okosnak kell lenni, és meg is jelentek új sorozatok, ami miatt érdemes mazsolázni, sőt azt is meg kell nézni, hogy a régebbiekből melyikbe maradjunk, és melyikbe, hát nem hogy most, de már rég ki kellett szállni. Szóval itt most már keveredik az a bizonyos málnaszőr, amit Piszok Alfred említett.
Igen, azért a Mundér becsületét, különösen a lakossági állampapírok becsületét egy picit hagy védjen meg, mert az tény, hogy mondjuk az elmúlt fél évben, háromnegyed évben ezeknek a papíroknak a vonzereje csökkent a magas infláció miatt, különösen a MÁ plusznak. Igen. Azért a mi szakmánkban most már hosszú évek óta abszolút sláger termék, és nem is véletlenül a lakossági állampapír. Nyilván ez egy nemzetgazdasági cél, hogy a hazai lakossági megtakarításokat a államadósság finanszírozásába tereljék, ennek megfelelően historikusan nagyon attraktívan voltak árazva ezek a termékek. Ahogy említettem, itt volt egy kis pauza, különösen a...
Hát bocsánat, kell is, ugye, mert itt az a baj ugye a külföldivel szemben, hogy a hazai vagy a lakossági megtakarító rövid lejáratú inkább. Tehát itt mindig fel kell kínálni valami kis vonzerőt ahhoz, hogy mindig megújjon, tehát mindig meg lehessen újítani a finanszírozást.
Így van, illetve ennek az egész mozgalomnak az eredete, én azt gondolom, hogy a 2008-9-es válságban, illetve annak a tanulságaiban gyökeredzik. Ott azért megtapasztalta a kis és nyitott gazdaságunk, hogy milyen az, amikor egy kis ajtón menekül ki nagyon sok külföldi befektető koncentrált pozíciókkal. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy értelmes, és a szakmában őszintén nem is nagyon vitatott cél volt az, hogy a hazai megtakarításokat, a lakossági megtakarításokat fordítsuk erre a célra. Az már egy más kérdés, ez egy szakmai kérdés, hogy ezeknek a termékeknek az attraktivitása, ez mennyi minden mást szorított ki, és mennyiben, hát hogy fogalmazok, így torzította aztán a befektetői gondolkodást, talán, és most furcsát mondok, de talán túlzottan is óvatossá tette a portfóliók összetételét. Ugye az elmúlt 10 évben a történelem egyik legjelentősebb bull piacát, emelkedő piacát láttuk, azért én azt gondolom, hogy sokan, akik
sokan kimaradtak, vagy lemaradtak.
Hát kimaradtak, igen. Ugye az emberi elmében mindig van egy erős vonzódás a biztonságos megoldások felé, ez teljesen normális, ez így is van rendjén. Ennek egy ilyen mellékhatása volt, hogy ezt az egész 10 éves periódust ezt alapvetően egy óvatos portfólióval csinálta végig szerintem a hazai lakosság jelentős része.
Jó, és mi van most? Ugye már itt megemlékeztünk a szuper állampapírról, ami hát szuper, most már nem szuper, meg az infláció követőről, ami most még nem hoz annyit, hogy az jó legyen, de azért ne kapkodjunk, mert az akár a jövő évben már lehet jó. Szóval mi a helyzet régiekkel, mi a helyzet az új sorozatokkal, mert azok is vannak. Mi most a lakossági paletta?
Hát említetted a MÁ pluszt, amit biztos, hogy nem a kibocsátó és nem a hivatalos szervek, hanem inkább így a köznyelv nevezettel szuperállampapírnak. Én itt
szúrjam közben. Megkockáztatom a portfóliósok.
Kicsit én nem szeretnék senkire újjal mutogatni, én ezt egy szerencsétlen elnevezésnek gondolom, főleg így utólag, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem szuper a szuper állampapír sem, hiszen egy inflációs környezetben már szegény nem tudott jól teljesíteni. Az elmúlt fél évben a privátbanki portfóliókban is nagyon jól látszott, hogy nagyon jelentős kiáramlás indult meg ebből a termékből, ment mindenfelé, esetenként betétekbe, de főleg rövid kötvény alapokban, amik sok sokkal gyorsabban követték le a kamatok emelkedését. Tehát ez a trend, ez nagyon jelentős, és így a teljes piacon tapasztalható volt. Ugye az AKK szembesült azzal, hogy ez a stratégiai cél, hogy a lakossági megtakarítások tartósan lakossági állampapírokban tartózkodjanak, ez kompromitálódott, és emiatt újra gondolta most a lakossági kibocsátási programját, és szeptember végével két régi új termék jelenik meg, illetve hát a prémium magyar állampapír az létezett korábban is. Itt egy picit a kibocsátási faktorokon módosítottak, lesznek majd hosszabb, mert 10 éves időtávra is elérhető papírok, illetve a reneszánszát éli az úgynevezett bónusz magyar állampapír, a szép nevű BMAP, aminek a hozama pedig a 3 hónapos diszkontkincstárjegyhez lesz majd kötve. Az előző papírnak, a prémium állampapírnak, ami infláció követő, a pozitív hozadéka, ahogy ez a dobozon is meg van jelentetve, hogy egy kis péttel ugyan, tehát 1 éves késéssel, de leköveti a KSH által publikált inflációt, tehát jövőre, amikor ezek a papírok átárazódnak, akkor hogy így fogalmazok, jóképű, jókiállású kuponokat fog tudni nyújtani. A bónusz magyar állampapírnak pedig az lesz egy érdekes funkciója, hogy mivel 3 hónap ponta újra árazza saját magát, ezért, hogyha a jegybank tovább emel és intenzíven emel kamatokat, ezt ez a papír nagyon gyorsan le fogja tudni követni. Tehát jó, szerintem jó választás volt ezt a két papírt a piacra dobni, mert mind a kettő releváns, aktuális problémák fog meg, és jó válaszokat is ad erre. Tehát arra számítok, hogy ennek következtében azért az lakossági állampapírokból tapasztalt kiáramlás ez meg fog állni.
Uh-huh. Azzal együtt az infláció követőt most azért nem érdemes ott hagyni, gondolom, egy bónuszért. Ez itt egy nehéz dilemma, vagy egy nagy dilemma, nem?
Ne, hát ugye ezért is erre is próbáltam utalni, hogy ezért klassz ez az új portfólió, mert igazán várakozásoktól függően lehet választani. Az én személyes véleményem, és ezt ugye, ez most nem egy befektetési tanácsadás, csak egy ilyen pusztába bekiáltott meglátás, hogy rövid távon azért várhatóan a prémium állampapír fog jobban teljesíteni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hova emelhet a jegybank még esetleg 100-200-250, most hasamra csapok, bázispont benne lehet még ebben a kamatemelési ciklusban, az se fogja várhatóan olyan magasra tolni az alapkamatot, amilyen magas, attól tartok, az idei átlagos infláció lesz. Tehát szerintem a következő 1 évben a prémium állampapírnak a vonzereje az magasabb lehet. A bónusz esetében ráadásul van egy olyan piaci várakozás, amit az AKK természetesen bármikor megcáfolhat, hogy azért így az alapkamat környék maximálják is majd ennek a hozamát.
Aha.
Tehát igazán a bónusz állampapír azok számára lehet vonzó, akik most nem osztják a véleményemet, és azt gondolják, hogy jóval intenzívebb kamatemelés lesz, vagy akik úgy számolnak, hogy az infláció nagyon gyorsan vissza fog esni már a jövő év folyamán, és ugyan kihagynak egy évet, ami a PMAP, a prémium állampapír szempontjából sikeresebb, de benne maradnak egy olyan papírban, ami meg ugye a hosszabb távon magasabb hazai alapkamatokat követi le. Tehát igazán még egyszer nincs tuti jó válasz, de pont szerintem ez a jó, mert hogy balanszba tartja ezt a lakossági állampapír portfóliót. Én őszintén remélem, jó szándékkal mondom, amit mondok, hogy nem fogunk egy olyan epizódot látni, amikor tényleg mindent elsöpör egy termék, és őrült koncentráció kerül egy sorozatba.
De ugye itt is elmondhatjuk, hogy aki nem akar, vagy nem tud gondolkodni a jövőről, vagy nincs ilyen meglátása, tehát ez nem feltétlenül egy vagy kérdés, hanem csinálhat egy állampapír portfóliót is akár, és tartatja az egyiket és másikat is egymás mellett, abból majd lesz egy valamilyen átlaghozama.
Így van, nagyot nem fog hibázni senki, igen, hogyha megosztja meg takarításait a két termék között.
Uh-huh. Jó, hát itt a jövővel kapcsolatban meg az, hogy mit tudunk lekövetni, meg mire tudunk felkészülni, inkább ez a gondolkodásnak a veleje, vagy a próbája. És hát főleg ugye egy ilyen helyzetben, amikor azt látjuk tegnap is, tegnap előtti kereskedésben is, hogy hát bizony mindenki megint a Fedre vár, úgyhogy a jegybanknak a szerepe ebből a szempontból most megint felerősödött. Erről szerintem beszéljünk mindenképpen egy kis zene után, úgyhogy a hallgatók is kérdezték ezt a témát, és nagyon fontos a mai döntés. Azt hiszem 75, ugye, a bázispont, az a várakozás.
Hát a 100 az extrém.
Igen, úgy tudnám megfogalmazni egy kicsit megkínozva a magyar nyelvet, hogy a piac 75 bázispontot vár, és 100-ra készül.
Aha, okay. Jó, hát akkor innen folytatjuk. Plesinger Gyula van itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója.
Hát, hogyha hallgató kérdezi, hogy sziasztok, tegyük fel, van 1 millió forintom, tegyük fel, nem szeretném felhasználni a következő pár évben, melyik állampapírba tegyem, hogy ne a bankba termelje a pénzt. Pont most tettük rá a pontot a zene előtt, és mondtuk el, anélkül, hogy befektetési tanácsadást, ajánlást tettünk volna. Plesinger Gyulával, aki a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója, úgyhogy ha esetleg lemaradt róla a kedves hallgató, a milasegeli.hu majd vissza.
Diverzifikáljon. Na de beszéljünk a Fed nyílt piaci bizottságáról, és arról, hogy milyen döntést hoznak meg. Ezt feszülten figyeli a világpiac. Néha pessimistában, néha optimistában. Ma lesz a döntés.
Ma lesz a döntése, hogy így a zene előtt földobtuk a témát. Ugye a hivatalos elemzői várakozás az 75 bázispont. A mostani két és feles felső korlátról mozdítanának akkor egy 3-4% fölfele. Az én személyes tippen meglátásom az egyezik az elemzőjékkel, de szerintem ennél többre nincsen szükség. Viszont ami ezelőtt a döntés előtt most érdekes és izgalmas, és a piacokat az elmúlt három napban mozgatta, hogy azért felmerült, hogy a legutóbbi vártnál rosszabb, kedvezőtlenebb inflációs adat miatt még inkább bekeményít majd a Fed, és akkor 100 bázispontot fog szállítani.
Ugye ez ezért jöhet, vagy ezért merülhet fel, mert éppensége van mozgástere a növekedésben, munkaerőpiacon, ugye, ami még mindig elég erős, tehát nem lehet azt hinni, hogy még nem csapja agyon vele a növekedést.
Abszolút, én ezzel egyet is tudok érteni, ami miatt szerintem nem fog százat lépni a Fed, az, hogy így is eléggé megtépázódott ennek az intézménynek a hitelessége, azért ezt ne felejtsük el, hogy alig több mint egy évvel ezelőtt még az átmeneti inflációs narratíva tombolt, amit már akkor mindenki kopogtatott, és ezt tényleg utólag is lehet mondani Jerome Powell ajtaján, hogy egy kicsit elnézte.
Ezt benézték.
Akkor született az a poén, hogy a dinoszauruszok is csak átmenetileg éltek a Földön, ugye 300 millió évig.
Így van, hát ez talán nem túlzás azt mondja, hogy ez a történelem egyik legsúlyosabb, vagy a Fed történelmének az egyik legsúlyosabb félre prognózisa volt, és az természetes, hogy az intézmény szeretné a renoméját visszaszerezni. Emiatt azt gondolom, hogy egy politikai szándék is van a mögött, hogy intenzíven emelnek kamatot, viszont azért azt a látszatot szerintem nem kelthetik, hogy hónapról hónapra akkor megijednek egy-egy adatponttól. Tehát nekik most azt az üzenetet kell közvetíteniük, az én véleményem szerint, hogy megtaláltuk a kamatemelésnek, a szigorításnak a megfelelő ütemét, ezt szállítjuk, szólunk, hogyha vége van. Tehát ehhez képest most szerintem egy múltkorinál 4%-kal nagyobb kamatemelés inkább azt az üzenetet küldené, hogy továbbra is sodródunk az
árral, és nem tudjuk
mivel, és hónapról hónapra.
Biztos, ami biztos, még rádobunk 25 bázispontot.
Számomra ennek nincs pozitív üzenete. Ami mondjuk érdekes, és aki így a piacok iránt nyitott, érdeklődik, azoknak így az elmúlt néhány napi mozgás bizonyíthatja azt, hogy sokszor a kereskedőknek a kockázatvállalása, illetve az a stratégia, az hogyan válik el az elemzői várakozásoktól. Tehát szerintem, ha megkérdeznénk most 100 elemzőt, abból 98, én azt gondolom, hogy azt mondaná alapvetően, hogy 90, hogy 75 bázispont. Mégis egy kereskedő, egy kockázatvállaló nem engedheti el azt, hogy a 100 bázispontos kimenet is benne foglaltatik, és ezt a nagyon alacsony, vagy szerintem alacsony valószínűségű kimenetet azért érzékelhetően elkezdte árazni a piac, mert a piac azért prudens, és ezeket is számba veszi. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt három napban azért megint érezhető részvényárfolyam esést, illetve újra paritás alatti euró-dollár árfolyamot láttunk.
Jó, hát meglátjuk, mi lesz, meglátjuk, mit mond utána A Jerome Powell, ugye, mert az még fontos szokott lenni kimazsolázni, 8-kor van a kamatdöntés, 8:30-kor a tájékoztató, hogy hát hogyan tovább, és mire gondolhat, azt aztán most végképp nem fogjuk tudni kitalálni. Hogy...
De nekünk van saját kis
van saját izgalmunk,
intézményünk,
igen.
Meg forintunk, meg minden, úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről is.
A forint mozgás ebben az előbb említett turbulens elmúlt három napban számomra egy rendkívüli meglepetést tartogatott. Ugye hétvégén kedvezőtlen hírek láttak napvilágot, vagy legalábbis első olvasatra kedvezőtlen hírek láttak napvilágot, ugye a Magyarország és az Európai Unió vitájával kapcsolatban, amire hát ökölszabály szerint piacon már sok éve működő lelkes amatőrként azt gondoltam, hogy mondjuk ez pozitívumként nem fogja értékelni a piac. Teljes forint összeomlásra ugyan nem számítottam hétfő reggel, de az, hogy egy gyengébb nyitás lesz, és egy óvatosabb kereskedés arra mindenképpen, és hát nem is lepődhettem volna meg jobban, mert ugye a forintunk aztán 400 alá is bekukkantott. És ugye ez megint egy érdekes utólag diagnosztizálva a helyzetet, egy érdekes piaci dinamikát mutat meg az érdeklődők számára. Van egy ilyen piaci zsargon, amit így magyarul úgy tudnánk fordítani, hogy ugye vegyük meg a pletykát, aztán adjuk el a tényt. A piac valószínűleg várt egy ilyen kimenetet. A külföldi nagyobb spekulánsok, akik forint elleni pozíciót vettek föl, valószínűleg vártak egy olyan kifejletet, hogy az Unió egy komolyabb büntetés szankciót helyez kilátásba. Erre ők már az esemény előtt felvették a pozíciót, és amikor bekövetkezik az esemény, amikor van egy megerősítés, hogy igen, ez történt, és ez az információ, az teljesen publikus lesz mindenki számára, elérhető, és nem csak egy feltételezés, hanem egy tény, ekkor mondják a profik azt, hogy köszönjük szépen, mi eleget láttunk, eladjuk a tényt, tehát eladjuk a hírt, ami most kijött, és ilyen esetekben szoktunk látni első ránézésen nem logikus árfolyam reakciókat, amikor egy így felszínes olvasatra, negatív fejleményre elkezd erősödni a forint, ez szerintem nem az értékítéletet tükrözi, tehát nem azt vonta le a piac a hétvégi hírekből, hogy ez remek, és akkor ettől jobban szeretjük a forintot, hanem azt vonta le a piac, hogy oké, ez a történet most így kerek, ezt láttuk, ami ebben forint gyengülésileg benne volt, azt akkor levesszük az asztalról.
Tehát bocsánat, közben mondanám az új árfolyamot, 406 fölött, igen, a dollár, és hát ugye egyértelműen látszik a mai kereskedésben, hogy a reggeli Putyin bejelentésnek köze van ehhez szerintem, tehát körülbelül egy időben történt az, hogy 403-tól kezdtünk el gyengülni a dollárral szemben. Az euró egyébként 402,75 jelen pillanatban a forinthoz képest, hogyha jól látom. Igen.
Igen, és erre szoktam mondani ebben a műsorban is, hogy közgazdászként bármit meg tudok magyarázni, ugye az előző gondolatmenetet folytatva, hogy nem azért erősödött a forint, mert hogy fundamentálisan javult a helyzet, éppen ezért minősül tulajdonképpen átmenetinek is, hát mert tegnap is ugye 400-at elérte megint az árfolyam, és szerintem most abban az üzemmódban vagyunk. Egyrészt a reggeli részleges mozgósításról szóló hír nyilván nem tesz jót a forintnak, illetve hát az esti kamat döntésre való készülés, amiről beszéltünk, hogy a piac 75-öt vár, de 100 bázispontra készül, az konzisztens azzal, hogy a fejlődő dollár erősödik, a fejlődő piaci devizák pedig gyengülnek, különösen azok az érzékeny devizák, ahová most sajnos remélem átmenet.
De hogyha itt a hatásokat, hogyha a hatásokat nézzük, akkor baromi nehéz, mert ugye van egy, tehát ilyenkor aduász ugye a háborús hír, tehát az überel mindent, übereli azt, hogy milyen vállalásokat tesz a magyar kormányzat az Európai Bizottság felé, meg mindent, mert történik egy ilyen bejelentés, és rögtön egy elszálló árfolyamot látunk. Ugye akkor van még ugye mondjuk esetleg a gázkrízissel kapcsolatos bármilyen információ, ez jöhet még, de hogyha ezektől megfosztjuk, ha ezek éppen nem történnek, vagy nincs különleges bejelentés, vagy hirtelen elugró árfolyam, akkor is ott van ez a hosszabb távon ható valami, amit az előbb említettem a forinttal kapcsolatban, és hogy főleg az euróforint árfolyamra van hatással, ugye az uniós pénzeknek a kérdésköre.
Így van, de hogyha még ettől is megcsupaszítjuk, és itt megállunk, okay, a forintot, akkor azt látjuk, hogy van Van egy sajnos eléggé kiszélesedett folyófizetési mérleg hiány, ami tankönyvek szerint, meg álmos könyvek szerint önmagában már ugye forint gyengülést kell, hogy okozzon. Van egy olyan inflációs trend, ami így a rezsicsökkentés mérséklése miatt, nekem nincs Excel modellem, nem fog tudni nagyon okosat mondani, de kockázatokat látok, hogy a magyar infláció az európaihoz képest szignifikánsan magasabb lehet, ami szintén forint gyengítő. Ezt súlyosbítja az Endre által említett tény, hogy a folyófizetési mérlegre közvetlenül ható EU-s finanszírozások, transferek jövőjével kapcsolatban azért kétségek vannak. Nyilván közös érdek, hogy megegyezzünk. Meg én személy szerint bízom abban, hogy ennek reális esélye van, de ettől még kockázatként ott van. És akkor ezt még hát nyakon öntjük egy geopolitikai krízissel. Egész egyszerűen az összkép, erről már sokszor beszéltünk itt az elmúlt hónapokban is, sajnos forint szempontjából egyáltalán nem kedvező. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy stabil forint árfolyamot is ebben a környezetben már keblünkre kell, hogy öleljünk.
Igen, hát az most már reggel nincs, mert már 403 fölött vagyunk, elég gyorsan zajlanak az események. A Gyula, nagyon köszönjük ismét, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Plesinger Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója, megyünk tovább hírekkel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu